Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában hosszabb interjút hallhatnak a jereváni sportlövő Európa-bajnokságot 5 aranyéremmel záró Major Veronikával, emellett megszólal Völgyi Péter, a női kosárlabda VB-re kijutott magyar válogatott szövetségi kapitánya, és hallhatják Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát is. Tartsanak velünk! Az elegendő pihenés és a kiégés elkerülése is hozzájárult Major Veronika Európa-bajnoki sikersorozatához. Az olimpiai bronzérmes sportlövő beszélt az Inforádiónak arról is, hogy a jereváni 5 aranyérmet 4 nap alatt tudta megszerezni, és végig óriási lendülettel versenyzett.
Nem így áll oda az ember, hogy most aztán ezen a versenyen mindent meg fogok nyerni, hanem mindig a következő versenyre koncentrálok. Így nem bocsátkoztam magamban sem ilyen nagyszabású tervekbe vagy jóslásokba. Éreztem, hogy jó a formám, a mentális készségem is jól kijött ezen a versenyen, nem csak a szakmai, úgyhogy végül is nagyon örülök, hogy itt a 4 nap alatt 5 aranyérmet sikerült szerezni. Természetesen ebben nagyon-nagyon sok munka volt, ezt megelőzően is, és ott a versenyen is, de az, hogy 4 nap alatt rendezték meg ezeket a versenyszámokat, ez nekem végül is hasznomra vált, hiszen nem volt közte szünet, nem volt közte megakasztó tényező, hogy egy másik versenyszámot rendeznek, hanem egymás után következtek, és végig vitt a lendület, vitt a flow, benne tudtam maradni a versenyzésben.
Ilyen hosszan eltartott a flow érzés, gyakorlatilag napokon keresztül kitartott?
Végül is ilyen napokon keresztül kitartott, egyrészt, másrészt talán a fizikai teljesítő képességemet is tükrözi az, hogy 4 napon keresztül tudtam jól versenyezni, mert hát azért akárhogy is nézzük, a versenystressz teljesen más, mint egy edzésnek a kihívásai, és az, hogy minden nap versenyt rendeztek, ez akár lehetett volna nehezítő tényező. Nekem most, ahogy említettem, jól jött ki, hogy nem estem ki a lendületből.
Lehet-e sorrendet állítani az aranyok között?
Természetesen nem, hiszen minden aranynak megvan a története, és minden éremnek, minden helyezésnek, minden versenyen. Talán, hogyha a legkedvesebbet nézzük számomra, akkor az az egyéni olimpiai versenyszám, ahol most első ízben lettem Európa-bajnok felnőttként, voltam már juniorként, most éppen eljött az ideje annak is, hogy a felnőttek között is jól tudjak szerepelni.
Hogyha mindent mérlegre teszünk, ez pályafutása a legnagyobb sikere, vagy azért még így is a párizsi bronz?
Gondolom, hogy az olimpiának a fényét nem lehet elvenni, hiszen az tényleg egy annyira nagy esemény, amit mindenki követ, mindenki tud róla, mindenki ismer, és ettől is nehéz, hiszen az, hogy az ember górcső alá veszik, folyamatosan figyelik, akár a tévébe, akár interjúkon keresztül, az nagyon nagy terhet tud rátenni a sportolóra. Azt gondolom, hogy az olimpia a legnemesebb verseny, amin egy sportoló el tud indulni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy világbajnokság, világkupa vagy Európa-bajnokság nem elég dicső ahhoz, hogy méltassuk, de talán végig is az olimpiai érmem a legkedvesebb számomra.
A helyszínen hogyan fogadták a riválisok az önszenzációs teljesítményét, illetve a magyar válogatott további tagjaitól milyen támogatást kapott?
Hihetetlen jó érzés volt, hogy a magyar válogatott társaim is nagyon örültek nekem, nagyon szurkoltak, lehetőségeikhez mértem minden döntőmön. Ott voltak, hiszen ők is versenyezni voltak ott, tehát mindenki a saját dolgával foglalkozik elsősorban. Ha az embernek van szabad ideje, akkor megnézzük a másik döntőjét. Így azért mondom, hogy lehetőségeikhez mértem. Az, hogy a külföldiek, illetve a vetélytársaim hogyan fogadtak, az is nagyon jó érzés volt, mert talán még az első arany után, hogyha egy kicsit ferde szemmel is néztek rám, amiért elcsakíztam előlük az aranyérmet. Utána a többinél már ők is azt mondták, hogy minden versenyszámban elért érem, illetve aranyérem jól megérdemelt volt, és ez nagyon pozitív visszajelzés, hogy ha bár vetélytársak vagyunk, ugyanazért a célért küzdünk, de tudunk egymásnak örülni.
Az edzőjével hogyan összegezték ezt a versenyt?
Azt gondolom, hogy nem meglepetés, hogyha azt mondom, hogy az edzőm Gyuri Csaba is azt mondta, hogy nagyon nagyszerű versenyzés volt. Én is úgy érzem, hogy van miből tanulni, van miből meríteni, hiszen nem csak abból a versenyből lehet, ahol kudarcot ér az ember, hanem ahol akár győzelmet is, és kell is, hogy az ember ezekből tanuljon, hogy ezeket elraktározza, mert nem elég arra hagyatkozni, hogy a következő versenyen, hogy úgy szeretném csinálni, ahogy ezen vagy azon a helyszínen történt, mert minden verseny más, minden helyszín más, meg kell látni a lényeget, hogy mit lehet belőle tanulni, akár ebből is, vagy akár egy más versenyből is.
A párizsi olimpia után volt egy olyan időszak, amikor kicsit próbált eltávolodni a napi felkészüléstől, és ugye többet pihent összességében is az új olimpiai ciklusban. van. Mennyire lehetett ez akár a mostani sikersorozat egyik kulcsa?
Nagyon fontos volt számomra a pihenés. Arra buzdítok mindenkit, hogy ne csak a muskuskerékben élje a mindennapjait, hanem igenis szakítson időt a pihenésre, mert a test is, az elme is így tud regenerálódni, akár csak az éjszakai alvást nézzük, hogyha az nem pihentető, akkor másnap az ember nem tud teljesíteni. Ezért ez igaz nagyobb ciklusokra is, és bizony egy nagyobb ciklus nagyobb pihenőnek kell követnie, hiszen azért ez kimeríti az embert, felemészti az embert, és hogyha nem figyel oda, akkor nagyon könnyen ki lehet égni.
Ennek a határán volt, vagy megvolt ez a lehetőség, vagy ezt már tudatosan elkerülte a pályafutás eddigi részében is?
Próbáltuk mindig edzőmmel tudatosan elkerülni a kiégést, és egy-egy nagy verseny után mindig van azért olyan időszak, amikor nincsen lövészet az életemben. Ezek nem hónapok, nem évek, nem nagyobb kihagyások, hanem mindig a versenynaptárhoz igazítva egy-egy hét, másfél hét. Ezekben akár el lehet utazni máshova, hogy az ember kikapcsolódjon, vagy csak a hétköznapi emberek életét lehet élni, lehet most itt a tavasz lehet kertészkedni, lehet kutyát sétáltatni, stb. És ezek bizony fontos dolgok ahhoz, hogy az ember ne ragadjon bele a mókuskerékbe.
A párizsi olimpiai bronz után átélt szurkolói szeretet mennyit segített önnek, illetve mennyire van másfajta szerepe 2024 nyara óta a magyar sportlövészetben, akár abban, hogy a fiatalokat segítse?
Nagyon örülök, hogyha tudok akár fiatalokat, akár kevésbé fiatalokat motiválni az elért eredményeimmel, és próbálok erre is törekedni, hogy az élet minden területén meg tudjam mutatni, hogy milyen egy sportember, és hogyan kell ahhoz jó minőségű életet élni, hogy az ember a végén azt mondja, hogy na, ez megérte. Remélem, hogy egyszer tényleg igazi példaképpé válhatok a fiatalok számára, és ha még egy kicsit reménykedhetek, akkor abban is reménykedek, hogy talán már most az vagyok.
A teljes olimpiai ciklusát hogyan építheti fel?
Most már megvolt két teljes értékű olimpiám, így volt miből, van miből csemegézni, van miből tanulni. Tudom azt, hogy a szervezetemnek, a testemnek, az elmémnek milyen felkészülés kell. Az edzőm is tudja, és teljesen tudatosan próbáljuk felépíteni a következő időszakot. Megvan a cél, megvan a motiváció, megvan a szakmai tudás hozzá, úgyhogy azt gondolom, hogy már megvannak a tanulságok, akár a jó, akár a rossz értelemben, így Los Angelesre minden adott, hogy ott is kihozhassam magamból a maximumot.
Major Veronika, olimpiai bronzérmes, többszörös Európa-bajnok sportlövőt hallották. Völgyi Péter szerint többlet motivációt jelentett a magyar női kosárlabda válogatottnak az isztambuli világbajnoki selejtezőben, hogy nem sikerült kijutni a 2024-es párizsi olimpiára. A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy mindenképpen a VB szereplés volt a cél. Előzetesen úgy gondolta, hogy két győzelem is elég lesz a bravúrhoz, amely 28 év után sikerült újra. Ehhez az olimpiai ezüstérmes japánok mellett Argentínát és Törökországot is legyőzte az együttes. Kalapos Mihály kérdezte Völgyi Pétert.
Mindenképpen ki szerettünk volna jutni, hiszen mögöttünk van egy sikertelen EB selejtező. Ezt is szerettük volna kijavítani, illetve úgy éreztük, hogy a csapaton belül van olyan fejlődés, és vannak olyan változások, hogyha egységesek maradunk ebbe a hét napba, az öt mérkőzésen, akkor ki tudjuk harcolni a VB részvételt. Én az előzetes számolásom, nekem az volt, hogyha két győzelmünk van, akkor nagy valószínűség szerint kijutunk Németországba a világbajnokságra, de sajnos úgy alakultak a mérkőzések, hogy egészen az utolsó pillanatig az utolsó elkiadó maradt, és a törökök elleni utolsó mérkőzésünknek a tétje az volt, hogy Kanada jut ki a világbajnoksága, vagy mi. Úgyhogy nagyon kemény napunk volt, hiszen az előző két mérkőzés úgy alakul előttünk, akkor már korábban is kijuthattunk volna, így viszont volt bennünk egy kicsi bizonytalanság, és sikerült amennyien csak tudtuk kizárni ezeket a külső körülményeket, teljesen a törökök elleni mérkőzésre fókuszálni, és végül is kiharcolni a továbbjutást, és ez azt is jelentette, hogy három győzelme gyűjtöttünk be a csoportba az osztályok után, ezzel megszereztük a második helyet.
Melyik volt a három közül a legnagyobb bravúr?
Mind a három mérkőzésnek megvolt a maga különlegessége, a japánok játsszák talán a világtól leginkább eltérő kosárlabdájukat, hiszen óriási sebességgel, rengeteg külső dobásra építve, iszonyatosan gyorsan játszanak. Erre a mérkőzésre viszont volt időnk felkészülni, hiszen Székesfehérváron eltöltöttünk egy hetet a csapattal, már voltak hiányzók, ettől függetlenül próbáltunk olyan ellenfelet találni az edzőmérkőzéseinkkel, aki ehhez hasonló kosárlabdát játszik, és ennek is volt köszönhető szerintem, hogy le tudtuk őket gyűrni. Az argentinok elleni mérkőzés azért volt különleges, mert tudtuk, hogy őket nem tudjuk legyőzni, akkor minimálisra esnek vissza továbbjutási esélyeink, és nagyon kemény meccset játszottunk, extra játszott szerintem mind a két csapat, de a hosszabbítás kiharcolása után az utolsó záró 5 percet már teljesen kézbe tartottuk, és meg tudtuk törni az argentinoknak az ellenállását, és ez egy óriási teher került le a lányoknak a válláról.
És a házigazda törökök elleni?
Igazából jó csapatuk van, viszont nekik nem kellett már ez a győzelem a továbbjutásukhoz, de nagyon sok néző volt kint, és voltatuk hazai pályán egy olyan nyomás, hogy nyilván feléjük minden mérkőzésen nagy győzelem volt az elvárás. Kicsit tartottam attól, hogy két napon belül az argentinok után másodszor is tudunk-e olyan szintre feljönni fejben, illetve fizikálisan, koncentrációban, ami ez a győzelem megszerzéséhez szükséges. És a csapat egy nagyon jó visszajelzést adott, mert képesek voltak megújulni, kipihenni magukat, és a torna legjobb játékával tudtuk két vára fektetni egy nagyon egyértelmű mérkőzésen a házigazdáinkat.
Ugye Juhász Dorka bekerült a torna álomcsapatába is, de mi volt a sikertitka elsősorban? Hogy látja?
Én csapatban gondolkozok mind a stábterén, mind a játékosok és összes résztvevővel kapcsolatban, de szerintem ezt a csapatszellemet mostanra sikerült kialakítani. Dorka egy extra szezonját fújtja az Euroligába, a hónap játékosának választották, mielőtt ide érkezett Isztambulba, úgyhogy nyilván ő volt a vezér, és az első mérkőzésünkön és az utolsó mérkőzésünkön is ő volt a csapat legjobbja. Rajta kívül is voltak, akik nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtottak akár egy-egy mérkőzésen, és volt, aki az egész tornán önmagához képest remekül teljesített, úgyhogy mindig megtaláltuk azokat a láncemeket, akikre legnagyobb súlyt lehetett helyezni. A mérkőzéseken belül vannak fiatal játékosaink, akik kicsit kevesebb szerepet kaptak, ugyanakkor már most is megmutatták azt, hogy ők miért kerültek be a felnőtt válogatott keretébe, és azt gondolom, hogy olyan jó elegyet alkot ez a csapat, az idősebb, fiatalabb játékosok, és egy nagyon jó szellemű, honosított játékossal, Ivon Törne személyében, ami nagyon ritka, és nagyon nagy érték, és ezt az értéket ezt szeretnénk tovább őrizni.
Ez a siker gyógyír most a 2024-es elvesztett olimpiai selejtezőre?
Nem úgy mondanám, hogy gyógyír, nyilván dolgozott a lányokban, és egy plusz motivációt okozott az, hogy ezt ki akarják javítani. Az, hogy ez a egy tornán belül, ez kétszer is előfordult, hiszen az argentinok ellen, amit már említettem is, szinte ugyanaz volt az, hogy nyerni kell mindenképp. És utána, hogy beesett még az ötödik mérkőzésünkön a törököken, ugye ez a szituáció, ez nem csak úgy kitörölte ezt az emléket, hanem szerintem egy ilyen dupla megerősítést adott a csajoknak, hogyha ha tényleg mindenki maximálisan koncentrál, akkor szinte bármire képesek lehetnek. Úgyhogy ez egy folyamatnak a része, és azzal, hogy másfél évvel ezelőtt kigalulj be az előselejtezőbe, kiharcoltuk, hogy egyáltalán ezen a tornán részt vehessünk. Onnantól kezdve voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, de szerintem mindenféle téren jó úton van a csapat. Nagyon fontos, hogy ezt a világbajnoki döntőig tovább tudjuk építeni és fejleszteni, és hogy a felkészülésünk is jól sikerüljön, annál is inkább, mert a világbajnoki döntő után nem sokkal kezdődnek majd az Európa-bajnoki selejtezők, ahol mindenképpen szeretnénk majd kijutni.
Ugye 28 év után lesz ott egy világbajnokságon a magyar női kosárlabda válogatott. Látva a mostani játékot, illetve a fejlődési lehetőséget, azt, hogy ugye az olimpiai ezüstérmes japánokat is sikerült legyőzni, mire lehet képes a VB-n ez a csapat?
A torna rendszere olyan lesz, hogy a csoportgyőzteseket, a négy selejtező csoportnak a győztesét fogják kiemelni, és ranglistás, világranglista helyezések alapján sorsolják be a többi csapatot a másik három kalapba, és onnan fogunk ellenfeleket kapni. Ahogy ezen a tornán itt Isztambulban volt olyan csapat, például Kanada, akinek a stílusa, a fizikalitása, a palánk alatti erőfölényes, nem magassági fölényről beszélek, hanem erőfölényről, az nagyon kidomorodott, és rosszkor is játszottunk velük a tornán belül. Például a japánok, akik az öt mérkőzést egyforma sebessége, intenzitása, akarattal azokat olták végig, és sem másfelük egy első meccset játszani, mint mondjuk egy harmadikat egy világversenyen. Úgyhogy rengeteg összetevős, biztos, hogy fogunk játszani egy rettenetesen erős csapattal, mondjuk az amerikai válogatott, esetleg a franciákkal, úgyhogy készülünk erre is. Nem tudom megfogalmazni, egy biztos, hogy szeretnénk ebből a világból is döntőből is kihozni a maximumot. Én azt mondtam a lányoknak, hogy azért is kell kijutni, mert ez egy rendkívül jó tükör lesz nekik egyénileg, és közösen csapatként, hol tartunk, mibe kell fejlődni, és hogyha még nagyobb közös céljaink lesznek a jövőben, akkor ezt olyan tudjuk valóra váltani.
Mit jelent ez a siker most az egész magyar női kosárlabda sportnak?
Én szerintem nem csak a női kosárlabda sportnak, hanem az egész kosárlabda sportnak egy jelentős siker, a férfi és a női szakágnak a sikerei mindig a másik éra is kihatással vannak. Az önmagában, hogy ilyen régen voltunk kint a világbajnokságon, ez azért jelzi, nem volt egy könnyű útunk, és ez nem egy olyan dolog, ami túl gyakran elérhető. Hogyha eljutunk olyan szintre a következő pár évben, hogy tényleg minden ilyen selejtező sorozatban komoly ellenfélként tekintenek ránk, akkor azt gondolom, hogy egy nagyot léptünk előre.
Völgyi Pétert, a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen megnyílt a Spirit Olimpiai Tanulmányok Kutatási Központ, amely azzal a céllal jött létre, hogy az olimpiai mozgalomhoz kapcsolódó tudást, értékeket és kutatási eredményeket rendszeresse, fejlessze és megossza, és régiós szinten is meghatározó olimpiai és oktatási műhelyé válja. Fábián László MOB főtitkár hangsúlyozta, hogy a sporteredményekhez szükséges a társadalomtudományi háttér is, és megemlítette, hogy a világban 10-12 ilyen kutatóközpont létezik. A sportvezetővel erről és más témákról is beszélgettünk.
Nagyon fontos állomás, úgy gondolom, egy ország életében, illetve talán még a környező ország életében is az, hogy egy ilyen kutatási központ ebbe a régióba kerül, mert azon túl, hogy azt vizsgáljuk, azt kutatjuk folyamatosan, hogy hogy lehet gyorsabban, magasabban, erősebben, közösen, ennek vannak olyan társadalmi kérdései is, amit mindenféleképpen érdemes gondolkozni, hogy miért, hogy ilyen egyszerű kérdésem. És azzal, hogy a Testnevelési Egyetem most már több mint 100 éve ezen a területen, én úgy gondolom, világra szóló eredményeket ért el, egy kicsit Magyar Olimpiai Bizottság közreműködésével, vagy így közösen, talán mondhatom így is, hogy rengeteg sportszakembert adott az egyetem, és ugye ezek a szakemberek meg hatalmas eredményeket értek el. Itt volt az ideje az, hogy a MOB kezdeményezésre Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezt a címet, ezt a lehetőséget megadta a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek, és ezen túl olyan területekre, olyan társadalomtudományos területekre tudunk még nagyobb figyelmet szentelni, ami meghatározzák a természetudomány, hogy gyorsabban, erősebben, magasabbra. És ez fontos, mert az, hogy nap mint nap edzenek a sportolóink, nap mint nap még jobb teljesítményre készülnek a szakemberek segítségével, de az, hogy miért. Tehát, hogy miért van erre szükség, miért van szükség a sport üzenetére, a sport értékeire, ebben kutatási területeket adva, ezeket az eredményeket beemelve a későbbi oktatási területekre, én ezt úgy gondolom, hogy elengedhetetlen. Enélkül a sport nem tud, a két láb nélkül nem tud úgy fejlődni, hogyha nem teszünk hangsúlyt erre a területekre is. És szerintem ezekkel az eredményekkel, ami ennek a centrumnak, a kutatási központnak a eredményei jön, nem csak Magyarország, hanem szerintem a környező országok is kamatoztatni tudják majd az ez irányú fejlesztéseket.
Konkrét eredménye is lehet egy ilyen tudományos, szakmai előrelépésnek, fejlesztésnek az olimpiai eredményekben, mondjuk évtizedes távlatban?
A legegyszerűbb példát mondom, olimpiai nevelési közprogram, Olympic Venue Education Program, az IOC által indított program, ami azt célozza meg, hogy a gyerekek megismerkedjenek az olimpizmus értékeivel. És nem az, hogy eléjük teszünk egy 400 oldalas tankönyvet, hogy ezt tanuld meg, és akkor ebből majd dolgozatot írunk, vagy kikérdezzük tőled, hanem interaktív. Megszervezik, eljátsszák az olimpiai megnyitó ünnepséget, arra készülnek, beöltöznek, zászlókat, országtáblákat készítenek, és ezen keresztül abszolút játékosan megtanulják, hogy miről is szól az olimpia, vagy az eredményletés, vagy egy dopingvizsgálatot lejátszanak, lemodelleznek, és ez azért nagyon fontos, mert azt tudjuk, hogy sok-sok lehetősége van a gyerekeknek ma már, rengeteg felé fordulhatnak, nem csak a sport, nem csak a tanulás, hanem egyéb szórakozási lehetőségeik is megvannak, és hát, hogyha mi versenyben akarunk lenni értük, akkor nekik meg kell mutatnunk azt, hogy mitől érdekes és mitől érdemes sportolónak lenni.
Néhány hete ért véget a téli olimpia. Hogyha egy ilyen összképet megfogalmazhatunk most egy hónappal Milánó Cortina után, akkor mit emel neki?
Furcsa és kérdőjeles számomra ez a nagyon tagolt rendezés, hogy egymástól 4-5 órányi távolságra levő helyszíneken történtek az események. Én úgy gondolom, hogy egy picit elszeparálja így a sportágokat, akár a nézőktől, akár a sportágok képviselőit is egymástól. Szóval ez egy picit még kérdőjeles, pont most próbáljuk elemezni is, akár a Nemzetközi Olimpiai Bizottsága, vagy az olimpiai bizottságokat összefogó nemzetközi szervezettel együtt is, hogy ez hosszú távon jó-e, fenntartható-e vagy sem. Abból szempontból igen, hogy pénzügyileg sokkal kifizetődőbb, nem kell új pályákat építeni, nem kell közelbe vinni egymáshoz ezeket a helyszíneket, tehát ez biztos, hogy olcsóbbá teszi, már meglévő fölkapott helyszíneken, turisták által kedvelt helyszíneken megy az esemény, de magának a olimpiai spirit, ha már spiritről beszéltünk az előbbi témában, az egy picit sérül, de lehet, hogy ennek az árán viszont fenntarthatóak lesznek a téli olimpiák, és több jelentkező lesz a szervezésre a jövőben. erőben, magas színvonalon bízunk benne, de hát ez a következő éveknek a vizsgálati időszaka, hogy ezt pontosan átlássuk.
Nem vagyunk már túlságosan messze az olimpiai ciklus felétől, ami a Los Angeles-i játékokat illeti. Éppen 5 USA-ban ugye nemrég tért vissza Gulyás Michel, egy hosszabb kihagyás után aranyérmet szerzett a bajnokságon. Mennyit jelenthet egy olimpikonnak, akár csak a saját tapasztalataiból, korábbi tanulságokból, hogyha valaki egy sikerrel tér vissza egy hosszabb sérülés miatti kihagyás után?
Valóban, egy nagyon fontos, pláne úgy tért vissza, hogy ugye a mindannyiunk által szeretett lovaglás helyett most már egy vadonatúj számban, amiben szintén teljesíteni kellett, jól teljesíteni kellett, nem csak Michelnek, hanem az egész mezőnynek a jó eredményekhez. Ez egy nagyon fontos dolog, pláne úgy, hogy Michel nem egy izgulós fajta, de az biztos, hogy fontos volt számára, hogy közel egy év után újra versenyezhessen, mert jó-jó edzeni nap, mint nap, borzasztó sokat, látástól Mikulásig, ahogy szoktuk mondani, de a savaborsa mégis a verseny, és ez mindenki számára izgalmas. Ráadásul ez a magyarországi verseny, ez mindig az idénynyitó. Több nemzet is a nemzeti bajnokságának használta föl a fedett pályás versenyünket. Én úgy gondolom, hogy ez jó kezdet, jó visszatérés Michel részéről, mindenki részéről, remélhetőleg a folytatás is így lesz. Nem csak Los Angeles-ig, hanem Los Angeles után is.
Az öttusa sport elég erősnek tűnik. Guzi Blanka is nagyon jól átállt az akadályi versenyre. Koleszer Mihálynak kifejezetten ez az egyik erőssége. Ő volt ugye a férfi győztese a magyar mezőnyben ennek a viadalnak. Gondolom, hogy öttusában mindenképpen bizakodóak lehetünk.
Abszolút erős csapatunk van. Megvan az a 3-4 férfi, illetve 3-4 női versenyző, aki küzd az olimpiai csapatba kerülésért, sőt, talán még ennél nagyobb létszámot is mondhatok. Ez a matematikailag is biztosíthat minket arról, hogy az a két férfi, két nő, aki indulhat majd Los Angelesbe, a legmagasabb színvonalon képviseli majd Magyarországot, és szép eredményeket érnek el. Nem véletlen, hogy a Magyar Öttusa Szövetség két éremben gondolkozik Los Angelesben. Én szerintem a magyar sport szempontjából, de természetesen a Magyar Öttusa szempontjából is ez egy fontos állomás. Reméljük, hogy ez sikerül is majd nekik.
Mennyire fontos egyébként, hogy az olimpiai ciklus közepéhez közeledve minél inkább átkattanjon a sportolókban? Mondjuk az, hogyha az elmúlt időszakban esetleg többet pihentek, akkor is visszaálljanak arra a szintre, amely mondjuk szükséges ahhoz, hogy az olimpiai kvalifikációs időszak már jól sikerüljön.
Tehát az élsportnak, a versenysportnak, az olimpiai felkészülésnek az a nagyon nagy hibája, és ezt idézőjelben mondom, hogy nincs megállás. Nincs időd arra, hogy sokáig törölgesd a könnyeidet, örömödbe vagy bánatodba, vagy sokáig ne abban foglalkozz, hogy a legmagasabb szinten végezd az edzésmunkádat. Ebből kifolyólag hát egy rövid pihenő fér bele, 1-2 hónap maximum, meg évente egy másik 1-2 hét, de folyamatosan aki olimpiai álmokat dédelget, szeretne kijutni olimpiai játékokra, már el is indult gyakorlatilag a kvalifikációs sorozat egy-két sportágba, de a következő két év, kicsit több, mint két év, 2028 májusáig egyértelműen arról fog szólni, hogy mindenkinek a legtöbbet kell megtenni, hogy kijusson az olimpiára, és ebben nem fér bele sok kihagyás. Ezért egy nagyon kemény kihívás olimpikonnak lenni, vagy olimpikonná válni, de a magyar sport elég erős, szerintem meg fogjuk tudni oldani, ezt pontosan tudják a szakemberek, pontosan tudják a sportolók, szerintem a felkészülés ezen részével nem lesz baj, minél kevesebb negatív dolog érjen minket, ne legyen sérülés, ne legyen kihagyás, és akkor jó fogunk haladni.
Mikor lesznek meg az első beszélések, hogy mekkora lehet majd a küldöttség, hány sportág, nagyjából hány versenyző esélyes egyáltalán a kijutásra?
Ez azt kell látni, hogy az olimpiai sportágakban milyen kvalifikációs útvonalon lehet kijutni az olimpiára. Ez jelen pillanatban szerintem a 60%-ban van meg csak az olimpiai sportágnak, tehát még nem tudjuk 100%-osan, ezt mindenféleképpen meg kell várni. Pontosan tudnunk kell azt, hogy lehet kijutni minden sportágban az olimpiára, ehhez tudjuk igazítani. Én úgy gondolom, hogy május végére ez meg kell, hogy legyen, mert egyébként elkezdődnek minden sportágban lassan az események. Lehet, hogy vannak olyanok, akik csak az év második felébe kezdik el, de akkor is tudniuk kell a kvalifikációs folyamatot.
Ugye május elején kajakkenuban például Szegeden kezdődik el.
Például igen, de öttusában meg, ha jól tudom, majd nyáron kezdődik a világbajnoksággal, tehát mindenhol más és más van, ahol már gyűjtögetik lassan a pontokat világkupa versenyeken, judóban mondjuk, és azokat meg kell majd védeni, szóval bonyolult ez a folyamat, de ahhoz, hogy teljes képet lássunk, szerintem május vége. vége. Hangsúlyozom, akkor látjuk majd minden sportágat, és szerintem júniusra nekünk már meg is lesz a ebből kapcsolatos előrejelzésük.
A magyar sportban, de hát a teljes sportéletben is azért az edzőváltás kérdése időről időre előkerül, majdnem minden versenyzőnél. Ugye nagyon ritka az egy egyéni sportolónál akár, hogy valaki a gyerekkorában elkezdi egy edző mellett, és vele is fejezi be 20 évvel, 25 évvel később. Most éppen az egyik legsikeresebb magyar olimpikon az olimpiai arany és ezüstérmes párbajtőrvívó Siklósi Gergely váltott edzőt, Imre Géza az új mestere. A Magyar Olimpiai Bizottság hogyan tekint az ilyen helyzetekre? Kell-e segíteni a sportolóknak? Ön olimpiai bajnokként hogyan tekint arra, hogyha egy fiatal versenyző váltani akar, vagy meg is lépi a váltást?
A Magyar Olimpiai Bizottságnak ebben sok munkája nem lehet, meg nincs is. Természetesen egy-egy alkalommal látjuk, hogy bocsánat a kifejezésért, vergődnek a sportolók valamilyen rossz helyzetben, és akkor személyesen szoktunk velük beszélgetni, vagy a környező szakemberekkel el szoktunk erről beszélgetni. Természetesen nem a mi dolgunk, hogy tanácsoljuk, hogy esetleg edzőváltáson kéne gondolkoznia, ezt ők maguk el tudják dönteni, de kis részben szoktunk ebbe belefolyni, de az biztos, hogy amikor ilyen váltás van, akkor azért megvizsgáljuk mi is annak a váltásnak a lehetséges következményeit, hogyan és miként változhat ezáltal a teljesítmény. Szintén azt mondom, hogy azonnal semmiféleképpen semmilyen következtetést nem vonhatunk le, mert előbb dolgozzanak együtt, és utána meglátjuk, hogy mi történik. De én úgy gondolom, hogy mindig van olyan pillanat, amikor valóban kell egy megújodás, kell egy friss segítség, ami még előrébb visz. Az, hogy valaki 6 éves korától 36 éves koráig egy edzőnél, én szerintem aztán nem is biztos, hogy egészséges. Lehet, hogy nem biztos, hogy ugyanazt tudja az utánpótlás felkészítésről valaki, mint a felnőtt versenyzőkéről. Tehát ebben nincs baj, de én úgy látom ennél a konkrét dolognál, hogy mind Siklósi Gergely, mind pedig Imre Géza olyan tudással rendelkezik, mint sportoló, mint szakember, hogy szerintem borítékolható, hogy jó munkát fognak végezni. Bízom benne, hogy mindenki, aki így dönt, az avval a reménnyel áll a döntése előtt, vagy a döntése után, hogy csak javulni fog tőle a teljesítménye.
Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, olimpiai bajnok öttusázót hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.